Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai főzőmagazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégünk Bajsz János ismét. Szervusz, köszöntelek szeretettel.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Tulajdonképpen mi dolgoztunk egy helyen Jánossal, hiszen én az életem kezdetén a MOL-nál dolgoztam, te pedig Zalából származol, és szintén, ugye nyilván az olajtársasággal együtt kerültél Halasra. Mielőtt az ételfőzésbe csapunk, egy kicsit mesélj erről. Mikor kerültél át, és mit csináltál te a MOL-nál?
Hát én 77-ben érettségiztem, akkor végeztem az olajipari szakközépiskolát, és ott lett volna helyben, Zala megyében is nekem lehetőségem dolgozni, csak hát ott szülői nevelői fegyület alá tartoztam volna. És hát én szabadulni akartam ettől, és akkor Kiskunmajsán abban az időben indult el az olajtermelés, pontosabb az olajkutatás. Én meg gondoltam egyet, és mondom, kiugrok a családi kötelékből.
Akkor te nagyon fiatalon kerültél ide, gyakorlatilag a környékbe 18 év körül, ha jól gondolod.
19 éves koromban kerültem ide.
És mit csináltál a MOL-nál utána?
Hát én nekem az apám az mélyfúró olajbányász, és akkor abban dolgoztam, tehát...
Akkor te fúrós voltál?
Így van, sőt én harmadik generációs fúrós voltam, mert a nagyapám is az a 30-as években, apám az 50-es években, úgyhogy én a harmadik generációs olajbányászként jöttem ide.
A hallgatók közül azok értik, akik a MOL-nál dolgoztak, akik nem, azok nem. Tehát a fúrósok, ez egy külön kategória a MOL-nál. Legalábbis nekem azt mondták, tehát hogy a legkeményebb csávók vannak ott, és hogyha éppen nincs munka, akkor is kell munkát keresni.
Hát igen, tehát ez maga az a, még mai nap is a világ negyedik legveszélyesebb szakmája ez a dolog. Tehát ide olyan emberek is kellettek, akik vagy kihívásnak veszik ezt, vagy egyáltalán élvezték is. Hát én élveztem.
Mesélj, mitől veszélyes? Tehát ott a gépek, meg... Tehát ma már nagyon kevesen tudják, hogy mitől veszélyes ez. Elhisszük, csak miért?
Hát azért, mert tehát itt olyan súlyokról beszélünk, amit tehát egy sima halandó ember föl se fog. Tehát itt 100 tonnákról beszélünk. És akkor ezek csapódnak, ez csontot, meg húst, meg ilyeneket nem válogat, ez visz mindent. És ezért rengeteg egyébként személyi sérüléssel járó baleset is történt, hát halálos is történt, meg hát itt magasba kell dolgozni, meg hát akkor még a munkakörülmények se olyanok voltak, ami, tehát ilyen védőfelszerelések, meg kínai munkásruhák, meg, na, tehát igen, meg ilyen plastik sisakok, meg ilyenek, tehát teljesen más világ volt is. Hát azért nagyon sok baleset történt.
Szóval te szeretsz veszélyesen élni, most már tudjuk. És azt is tudom rólad, és gondolom a hallgatók is, de még nem meséltél róla részletesen, hogy te vadász is vagy. Nyilván ez az adrenalin kereséssel összefügg valahol. Mesélj erről, mikor lettél vadász.
Hát úgy az idejét nem tudom, szerintem gyerekkoromban. Mert orvadász lettem legelőször, ugye nagyapám az nagy orvadász volt, és akkor hát megtanít a dolgokra.
Orvadászként mire vadásztatok?
Hát én szerintem voltam 10 éves, amikor megfogtam az első nyulamat tőrrel, ami hát már nem is nagyon ismerik ezt a vadászati módot. Fácánc fogtam, a öregapám megtanított erre, hogy hogy lehet ezeket kihelyezni, hogy kell kihelyezni. Hát ő nagyvadra vadászott, szarvasra. Én meg ezzel a provodat hozzá vadásztam.
Akkor a családotok nagyon összetartó volt, hogyha ennyi mindent megtanultál. Testvéred van egyébként, testvéreid?
Volt, hát most már csak a bátyám az sajnos az meghalt. Van egy húgom, vele tartjuk a kapcsolatot, meg jó, nagyon jó viszonyban vagyunk egymással.
Szóval a vadászatot nagyapától, édesapától tanultad, és akkor aztán hivatalos vadász lettél. Hogyan kell elképzelni ma egy vadászt?
Magyarországon most az a rendszerváltás óta nem egy vadász van, hanem kettő. Most egy kicsit vulgáris leszek, van az új gazdag majomvadász, meg vannak az igazi vadászok. Aha. Én ide sorolom magamat, hát az új gazdag, na, tehát mindenem megvan, minden pénzem megvan rá, tehát sajnos. Tehát,
ez régen is így volt, én azt gondolom, tehát a párt funkciók idejében is így volt. Tehát van, aki nem tudja, hanem mivel, hogy mint a golf műveli. Na és akkor milyenek az igazi vadászok?
Erre azt szoktam mondani, hogy ugye a társadalom úgy definiálja a vadászt, hogy gyilkosok, mert megölik a szép jószágokat, meg ilyenek, de én biztos vagyok benne, hogy egy elhivatott magyar vadász többet tesz a vadállományért, mint egy inaktív, ilyen szájtépő vadvédő.
Igen, állatvédő. Én ezt elhiszem neked, de miért?
én nem akarok számokat mondani, de csak egy évben, amit én ráköltök, tehát én ráköltök saját magam erre szórakozásra, ez egy 6 számjegyű összegről beszélünk. És a vadászoknak egy része ilyen, tehát, hogy etet, ha kell, tél van, nagy hó van, takarmányt hord ki, vizet biztosít nyáron a vadaknak. Ezt egy állatvédő nem csinálja, csak a száját tépi.
Hát én ismerek állatvédőket, sokat dolgoznak ők is, nyilván más területen a sok kidobott macska ott áll hegyekbe az udvarukba, de teljesen egyetértek, és az is beszélünk róla, hogy lássunk bele egy kicsit, hogy egy igazi vadász nem csak ott áll lesbe és lelövi az ártatlan őzet, hanem akkor ez ezzel jár, hogy akkor etetitek, itatjátok őket. Na, hát ezt sokan nem tudták szerintem.
Hát igen, azt se tudják, meg azt se tudják, hogyha mi nem lennénk, tehát nem csinálnánk ezt a úgymond gusztustalan vadászatot.
Vagy sokak számára.
Igen. Akkor csak azt kell elképzelni, hogy egy vaddisznó egy évben megnégyszerezi magát. Tehát 1000 vaddisznót beszélek, akkor a következő évben 4000-re beszélünk, a következő évben már 16000, és ezt megkérdezik, 5 évig nem vadásznák. Tehát itt az utcán grasszálnak a vaddisznók, és nem tudom, hogy akkor mit szólnának azok, akik most ugye keményen. Igen. Igen. Tehát nem, egyszer nem is tudom, hogy mit szólnának hozzá, vagy a szarvas megenné a terményét a kertből, vagy a kezéből éppen, amit veszik a Tescóból.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, engem ez rendkívül érdekel. Szerintem sokakat ritka alkalom, hogy beleláthatunk egy vadász életébe, meg magába a vadászatba, és vadas ételről is lesz szó. Ne veszítsék el a reményt, akik most receptre vágynak, mert lesz az is. Maradjanak velünk, Bajsz Jánossal beszélgetünk tovább.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat mai főzőmagazinunkban, és Bajsz Jánossal beszélgetek tovább. Vadasétellel is készült, és most ezt jól előkészítettük, mert meséltél egy kicsit arról, hogy Zalából hogy kerültél ide a mollal, és hogy olajfúró voltál, akik a legkeményebb csávók, harmadik generációs nagypapa, apa és te is. És ugye az adrenalin keresés nem csak ebben a nagyon kemény foglalkozásban, hanem a vadászatban is azért egy kicsit benne van. És hogy ez is tulajdonképpen már nagypapától, apától tanult dolog volt. Segítesz nekünk belelátni egy kicsit abba, hogy a vadászok azért nagyon hasznosak is tudnak lenni. Ugye említetted itt, hogy akár a vaddisznó megnégyszerezi magát egy évbe létszámilag. Tehát gyakorlatilag, ha nem lőnék ki a vadakat, akkor itt csámbarognának a Kossuth utcán velünk. Szóval mesélj egy kicsit erről, hogy áll ma a történet. Ugye változás volt a rendszerváltás után, elég vadász van, kevés vadász van.
Hát szerintem a vadász létszám az ugye nőtt is azóta, mert hát...
Kapcsolódik.
Igen, meg most már, tehát most már tényleg úgy lehet belépni vadásznak, hogy pénzkérdése. Régebben ez, tehát nekem még 4 évig járni kellett ki hajtóként, menni a vadászokkal, megtanulni, mozogni a területen, az idősek tiszteletét megtanulni, meg ilyeneket.
Azért ez most se lenne rossz.
Nem, sőt, hát nagyon, nagyon jó lenne. És akkor ez a baj, hogy most meg pénzzel mindent meg lehet venni. Egyik nap levizsgázik, a másik nap már ő fogja vinni a vadászatot, mert én vagyok a leggazdagabb, és én vagyok a legokosabb. Azért lettem nagyon gazdag.
Melyik versben is van, vagy nótában, hogy ha én gazdag lennék, mindenki a tanácsomat lesni. Szóval, akkor elvileg vadászlétszám van, csak lehet, hogy nem akkora a tudás, ami mögötte van. Mi a helyzet a vadállománnyal? Megfelelő módon ritkítva van, ugye mondtad, hogy nem csak ritkítjátok, lövitek, hanem etetitek, itatjátok, tehát, hogy nagyon-nagyon sok fontos munkát végeztek az erdőben a vadak körül. Szóval most van olyan hely, ahol elszaporodtak netán?
Igen, vannak, tehát túlnyomor is a budai hegyekben nagyon jellemző, de Dunántúlon, tehát Zala megyébe is, hát én láttam számtalan szó, hogy világos nappal a falu közepén ment, tehát vaddisznokonda. Tehát van ilyen. Hát megfelelő lépszerű vadász van, csak...
Nem annyira vadat lőnek.
Meg az a baj, hogy most már, tehát olyan, hogy aki kimegy, egyre kevesebben vagyunk, hanem inkább most már az a legelterjedtebb, hogy megveszi a hőkamerát, éjszaka kimegy, gyorsan lelő 2-3 vadat, aztán tűz a francba. Igen, tehát nem üli ki, nem várja meg, hanem a technika segítségével bármikor. Uh-huh. Tehát ez a legnagyobb, az én szempontomból legnagyobb baj. Hát meg...
Gondolom, hogy aki ilyen típusú vadász, úgymond sportvadász, az maga az állat gondozása se foglalkozik annyit etetéssel, itatással.
Hát de és az nem lehet azt mondani, hogy most tehát nekünk is vannak ilyen vadászaink, nem lehet azt mondani, hogy nem áldoznak rá, aha, mert pont azért, mert van is pénze, tehát igen, igen, az etetni etet, csak hát nekem maga nem etikus, amit ahogy ők csinálják is.
Azt mondtad, hogy két típusa van a vadászatnak, az egyéni és a csoportos, mesélj erről.
Hát a csoportos vadászat az általában nyúl-fálcán vadászat, ez egy ilyen társas vadászatnak is hívjuk, amikor 10-15-en amennyien össze tudunk jönni, kimegyünk, és akkor egy bizonyos mezőgazdasági területeket jellemzően, azokat meghajtjuk, és akkor ott fálcánt, nyulat ejtünk el, meg szárnya, szörmés, ragadozókat, tehát ami megint nem való. Hát rókát, szarkát, szajkó, dolmányos varjú, tehát van egy pár ilyen, amit szintén írtani kéne, mert sok van belőlük, így van.
Mondtad, hogy ennek a vadászaton kívül maga a társasági, közösségi élmény is a velejárója, és talán a legjobb része.
Hát igen, tehát ez addig régebben nem volt annyira szigorú ez az abszinencia, azért mit tűnik, egy vadászat előtt egy felest megittünk, és abból nem lett semmi probléma, nem többet, mert mi saját magunk is kitúrtuk azt, akit láttuk, hogy igen, azon puskát összecsomagolt, és kohajtóként észrevetett, de most már tehát ilyen nincsen, mint szinte minden vadászat előtt szondázás van, tehát a rendőrség megvizsgálja, hogy alkalmas állapotban vagyunk-e vadászatra, de utána viszont el szoktunk menni, főzni, kajálni, beszélgetni, meg hát inkább a cinkelés, tehát egymás cinkelése.
Szóval egymást ügletjátok. Az egyéni vadászatot hogy kell elképzelni? Mondtad, hogy az egyik fiadat sikerült megfertőzni a vadászattal, szóval akkor az egyéni vadászatban is azért jól segítenek egymásnak. Na, azt hogy képzeljük?
Hát nem a fiam van sajnos, az egyiket sem, három is van, de egy leasingölt, tehát úgy leasingöltem. Ő sikerült befertőzni. Hát ez úgy van, hogy tehát pont azért, hogy én például minden nap kimegyek, etetek, körbenézek, olyan nap szinte nincs is, hogy nem mennék ki. És akkor a nyomokból kinyomozom azt, hogy na most ide érdemes kiülni, mert itt van mozgás. És akkor mit tudom, lesse felülök, és akkor ott nézelődök el, hallgatom. És nagyon érdekes dolgokat is lát az ember egyébként egy ilyen kiüléskor. Tehát olyat is, amit egyébként még a National Geographicon se.
Hmm. Úgyhogy fotózni nem szokták közben?
Hát nem, mert azt nem jól tűrik a vadak. Uh-huh. Tehát ott a legapróbb nesz is, tehát ami idegen nesz, az abba pillanat belúrnak. Tehát azért élnek még, meg azért, mert tehát őnek bennük is megvan a túlélési ösztön.
Hány órát tart egy-egy ilyen meditáció, akár mondhatnánk?
Hát én voltam már, úgyhogy kimentem itt délután 5-kor, másnap reggeli kim voltam. Most ezt nem mondom, hogy közben nem aludtam el. Aha. De van ilyen, hát én általában egy 3, max. 4 órát szoktam kint lenni.
Hát ezért akkor le lehet ott nyugodni.
Le. Ó, hát az tényleg kikapcsolódás egyébként. Tehát, és számtalan szó, olyan dolgok is látok, amit mondom, amit egyébként egy halandó nem valószínű, hogy találkozik vele.
Mondtad, hogy ez az egyéni vadászatban azért a fiaddal szoktatok egymástól azért látótávolságból lenni, mert amikor kilövitek a vadat, mondjuk egy vaddisznó tipikusan azt mondtad nekem itt a szünetben, akkor azért nem olyan könnyű azt megkeresni.
Hát igen, hogyha ez nem tűzbe, hogy egy vaddisznónak hatalmas az életereje, az bizony általában úgy van, azt mindig keresni kell. Tehát nagyon ritka az, amikor mindjárt tűzbe, hogy és akkor az, ugye mit fog megtalálni, tehát nem a síkra fog kiszaladni, hanem a legsűrűbb részbe, és akkor utána azért van egy kis stressz is, amikor, tehát én már nem egyszer találkoztam, vagy jártam úgy, hogy hát élt még, és bizony rám csatogtatta fogát. Tehát, és akkor egy olyan, mert egy nyílt területen ez nincs probléma, hát puska nálam van, de azért benne egy ilyen galagonyás sűrűben, így kézláb, puska a hátom, tehát vannak érdekes dolgok.
És hát egy 100-120 kilós vadisznót beemelni a kocsiba, sem egy emberes.
Hát az egy, meg még kihúzni, tehát ott maga kihúzni ebből a galagonyás, mert mondom, mindig a legsűrűbb bemegy be, tehát az véletlenül sem megy ki a síkra. És akkor az kihúzni onnan, akkor ugye, mire azt az ember fölrakja a platóra, tehát az kell hozzá energia.
Szóval, itt fogjuk most egy kicsit abba hagyni, jöjjön zene, Bajsz Jánossal beszélgetünk tovább, és most már tényleg igaziból vadas ételről fog nekünk mesélni. Maradjanak velünk!
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai riportot. Bajsz János a vendégünk főzőmagazinunkban, és annyi izgalmas dolgot meséltél, és itt a szünetben megint nagyon izgalmas vadásztörténetet, hiszen vadasételre készüljenek, és a vadászatról meséltél. Szóval, hogy egyáltalán nem veszélytelen az, na meséltél szívesen a hallgatóknak is ezt, ami nem veled történt ugyan.
Hát két barátom vadászott egy ilyen buzatábla szélén, meg rálőttek a disznóra, azt látták is, hogy összeesik a disznó, ó, oké, jó, akkor puskát lerakták, bemennek érte, hogy meg kihúzzák, ugye, hát csak a disznó még ért, és akkor utána egymást előzgetve rohantak elől, a disznó meg utánuk.
Hát ez az igazi vadászat.
Igen. Tehát vannak ilyen részei is, hát nem az a jellemző, de tehát történt ilyen nem is egyszer, tehát...
Gondolom, hogy ezért is kell tanulni, mert hogy azért a tapasztaltabbak esetleg ezekkel a történetek kapcsán tudnak egy-két szabályt, hogy mit érdemes betartani. Halason van vadásztársaság egyébként, te oda tartozol?
Igen, van a Diana vadásztársaság, 40, most azt hiszem 43-an vagyunk. Ez egy elég jó összetartó kis közösség. Nem mondom, hogy nincsenek viták, meg néha veszekedések, de tényleg aránylag jó. Szerintem hát az ország egyik legjobb vadásztársaságának tartjuk magunkat.
Tehát akkor lehet csatlakozni, ez itt a reklámhelye is. Vadasételt ígértünk, és a kitartó hallgatók most már ennyi vadtörténet után sokkal izgalmasabban fogják látni a vadasételüket. Mivel készültél, mit hoztál?
Hát én most vaddisznó resztelt májat zalai dödöllével.
De jó.
Hát nem egy Norbi Ablét egyes kaja, tehát... Csak ugye, hogyha én nagy ritkán azt mondom, hogy évben lövök 4-5 vaddisznót, mert többet nem nagyon. A májat azt mindig, tehát azt frissen mindjárt meg is csinálom, és legendásan jó szokott sikerülni, és ennek a legjobb én szerintem a zalai dödölle a legjobb körítés mellé, vagy köret mellé, csak nem, sokan nem jól csinálják a resztelt májat.
Ez engem nagyon érdekel, mert az én szüleim annak innen disznóvágások, hogy csináltak resztelt májat, és én azóta se tudok csinálni jót, mindig kemény lesz, ízetlen, pedig nagyon finom.
Hát igen, mert mindenki ott rontja el ezt a resztelt máj készítést, hogy ugye resztelt májban sok hagymát igényel, még több hagymát, és a legtöbb hagymát. Meg én a disznózsír híve vagyok, tehát a díszelésnél a disznózsír híve vagyok. Ha lehet, akkor vaddisznózsíré, de hát ugye ez nem jutnak hozzá egyszerű emberek, tehát, vagy az átlag ember nem jut hozzá. Én nekem általában mindig van vaddisznózsírom, és én abból azzal szoktam főzni. Én mondom, rengeteg hagymát, de én teszek bele paprikát, paradicsomot, fokhagymát, úgy dísztelem meg, és mindenki ott rontja el a resztelt májat, hogy amikor megdíszelte a hagymát, a fölcsikozott májat, vagy fölkockázott májat belöntik ebbe forró zsírba. És ott megedződik a máj, abban a pillanatban kemény lesz. Igen, abban a pillanatban kemény lesz. Hát én nem így csinálom, én azt csinálom, hogy megdíszelem a hagymát, mikor készen van, hogy látom, hogy már üveges, minden félreteszem, addig utána összekockázom a májat, szép nyugodtan, komótosan, nem kell kapkodni, addig a dinszelt hagyma kihűl, és a kettőt hidegen összekeverem, és együtt főzöm föl, és lehet az elejétől mindjárt fűszerezni, bármit bele lehet, az olyan lesz, mint a vaj.
Hát én teljesen oda vagyok. Komolyan, tehát az ilyen titkokért érdemes az embernek tapasztaltakhoz menni tanácsért, mert valóban húsokat is szoktak, úgyhogy hirtelen megsütik, hogy megkérkesedjen, és mindig a só, hogy a sót ne tegyünk a májba, meg stb. Tehát akkor ez a titok, hogy meg kell várni, hogy kihűljön az alap, és utána a hideg májat hozzá keverni a kihűlt alaphoz.
Igen, hát ez a lényeges. Mondom, hogy mindenki ezzel rontja el, hogy a forró zsírba belentik a hideg májat, és abban a pillanatban megkeményedik. Tehát nem a sótól, nem a fűszertől, az bármi, tehát azonnal lehet fűszerezni, hogyha hidegen összekeverték, újra elkezdeni melegíteni, azonnal bármit lehet rakni vele.
Na, és akkor mi ez a bármi? Milyen fűszereket javasolsz? Gondolom, hogy ezt azért sertésmájból is el lehet készíteni, mert földi halandók én is, például, ha nem jutunk hozzá vaddisznómájhoz, de nyilván az a legjobb, akkor milyen fűszereket raksz bele?
Tehát én nem vagyok az extra fűszerezés híve, tehát magyar ember, magyar fűszert, magyar, hát átvitételem magyar fűszert, én só, bors, paprika.
Esetleg, paprika?
Igen. Esetleg piros aranyat szoktam kicsit belecsempni, de végig is az is magyar termék.
Igen. Köménymagot, már hogy az emésztés ilyen kákabélűek, mint én, tehát akinek az emésztésével egy kis baj van, vagy az ilyen nehéz ételekhez nem szokott, esetleg a köménymagot nem szoktál, nem javasolsz?
Nem, én nem szoktam ilyeneket beletenni. Hát, hogyha nagyon megüli a gyomrom, iszok egy pálinkát.
vagy egy jó savanyú bort, nekem az jobban bejön. Oké, én nem fogjuk folytatni, mert hogy a nagyon finom májhoz dödöllét is, méghozzá zalai dödöllét említett Bajsz János, erről fog nekünk mesélni zene után, maradjanak velünk.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai főzőmagazinban a beszélgetés Bajsz Jánossal. Nagyon sokat meséltél, és nagyon izgalmas dolgokat tudtunk meg Zaláról, az olajfúrókról, hiszen onnan származol, a vadászatról, és most vaddisznómájról meséltél, és akik nem tartottak velünk, a titok nyitja, hogy puha vaj, puha maradjon a máj, a resztelt máj, hogy meg kell várni, hogy kihűljön a sok-sok-sok-sok-sok hagymával elkészített alap, és utána hozzá keverni a májat hidegen, és utána együtt. És akkor nyugodtan mehet só már az elejétől. Ez olyan titok, amit szerintem nagyon sokan nem tudtak. Dödölle, zalai dödölle, azt mondtad, az a legjobb köret hozzá, most itt tartunk.
Igen, hát a dödölle van többfajta, de a zalai, a göcsei dödölle, az én szerintem más, mint a, az maga egy tál ételként is elmenne. Így a kettő együtt, meg ez egy lórugás, de...
De jó kis magyar rozéval, borral öblítve, egészen epekímélő tud maradni.
Igen. Tehát ugye ez a zalai dödölle, ez úgy készül, hogy én a 6-7-8 szem krumplit meghámozok, összekockázom, és annyi vízzel teszem föl főni, amely éppen ellepi sót teszek bele, és akkor szépen addig főzöm, míg ez tehát olyan törhető állapotban nem kerül. És akkor egy ilyen, hát egy ilyen 30 deka lisztet hozzászórok.
Kilónyi krumpliról beszélünk?
Hát úgy körülbelül, igen. És akkor mit egy 20-30, de krumpli fajtája válogatja egyébként, de hát úgyis az a lényege, hogy és közben, mikor hozzászórom a lisztet, nem szabad elzárni a gázt. Tehát ugyanúgy tovább forjon a...
Tehát akkor a krumplit megfőztük, és összetörtük?
Igen, közben. Forr is, és akkor úgy kell a lisztet hozzáadagolni, meg úgy kell kevergetni. Még, hát én úgy szoktam mondani, hogy addig kell keverni, míg az ember úgy érzi, hogy már leszakad a karja, és akkor még rá egy fél óráig.
Hát most elvesztettük a hallgatók kétharmadát.
De lehet turmixgépe is.
Akkor visszaszereztük.
És akkor, tehát mikor ez így, de nagyon sűrű masszának kell lenni, tehát az a jó, mikor jó sűrű massza, tehát olyan, amit kanállal lehet szaggatni. És akkor utána én azt szoktam csinálni, hogy a zsírt teszek a tepsibe, és akkor beleszaggatom kanállal, kanál vertikén, belerakom ebbe a zsírba, és egy kicsit megpirítom, tehát egy-két ilyen barna forrt van rajta, az pont jó.
Serpenyőbe sütöd, vagy tepsibe?
Serpenyőbe. Tehát úgy fönn a tűzhelyen, serpenyőbe, és ahogy, tehát ahogy forgatom, és akkor mik látszik, hogy na, egy kicsit már megkapta, egy kis barna színe van, akkor jó ez a dödölle.
Tehát akkor még egyszer ismételjük át. Körülbelül egy kilónyi krumplit felkockázol sóval, vízbe megfőzöd, amikor megfőtt összetöröd, lehúzod a tűzről, összetöröd a krumplitörővel, és visszateszed a tűzre, és szórod hozzá a 30 dekányi harmadnyi lisztet. Kevered, ott más fűszereket raksz bele a són kívül?
Nem. Tehát itt ennek az a lényege, ugye, hogy a maga a resztet máj az fűszeres lesz, ez a dödölle, hát sót teszek bele, ugye, hogy ne legyen sótlan, de egyébként hát még szokták olyat csinálni, hogy abból a hagymából, tehát a dincet hagymából tesznek fel, és abba pirítják meg ezt a dödöllét. Tehát van ilyen.
De akkor nem olajba sütik ki, az egy másik verzió. Mert hogy a forró olajba, serpenyőbe beleszaggatott kanállal, ha jól értettem.
Nem, én disznózsírt használok mindig.
Ja, tehát. Bocsánat, a disznózsír, de hogy egy olyan jó bő újnyi, tehát hogy abba forogni tudjon a dödölle, úgy sütött ki a zsírban.
Ez így van. De hát olajba is meg lehet csinálni, csak hát ugye én egy kicsit, én nem tudom én.
Egyébként ez érdekes, erről is lehet beszélgetni. Én nagy természetgyógyos vagyok, ami azt jelenti, hogy most nagyon sokat foglalkoztam, főleg régebben, nagyon sokféle étkezési irányzattal. És hogy nagyon sok étkezési irányzat azért az olajat egyáltalán nem pártolja, tehát ez ilyen úri dolog, úri huncutság, mert hogy vagy kókuszsír, vagy vaj, vagy igazi disznózsír, tehát hogy azt mondják, hogy egészségesebb.
Hát nem tudom, én öregapámtól hallottam mindig, hogyha valaki ilyen túl okos ember volt a faluban, arra azt mondta, hogy ez mindenre jó, mint a disznózsír.
Hát egyébként hozzáteszem, most hirtelen eszembe jutott, hogy az egyik gyerekem, amikor kicsi volt, és mindenféle nyári kiütés volt tetőtől talpig rajta, meg a fenekét fölcsapta a pelenka, akkor mindennel kentük már az ég egyet a világon, mire egy ilyen bölcs azt mondta, hogy kenjük be disznózsírra, azt akkor nyugodjunk meg, és tényleg a disznózsír volt, amelyik segített.
Ez így van, mondom, tehát az öregapám, a bölcs ember volt, hogy azt mondta, hogy Ez olyan, mint minden jó, mint a disznózsír.
János, nagyon szépen köszönjük. Tehát ne felejtsék el a mi receptet, most hallottak.
Hát ez, mit kell erre mondani?
Hogy mi
van? Ez sima vaddisznó máj reszelve, és akkor zalai pirított dödöllével.
Savanyúságot szoktatok ehhez enni? Én majdnem mindenhez kell egyek savanyúságot.
Ez egy nagyon jó hír, mert ugye én ezzel foglalkozom, tehát ez nagy...
Helyben vagyunk.
Ez nagyon jó hír, mert szerintem engem úgy is hívnak, hogy a savanyú Jani. Bármilyen, főleg aki az erős egyseret szereti, tehát bármilyen savanyúság jó hozzá, kovászos uborkától elkezdve az erős paprikákig, tehát...
Azt szokták mondani, hogy a kovászos uborka az gyógyszer, mert hogy a savanyított olyan egészséges baktériumok vannak benne, ami a gyomornak a legjobb gyógyszere, a joghurttal vetekszik. Ez így van? Erről van tapasztalatod?
Hát igen, erről is ugye a savanyúságok közül a kovászos uborka, meg a savanyú káposzta az, ami teljes erjedésű, tehát az nem mesterséges, az tehát saját magától erjed meg. És ezek mind, hát ezek a természetes dolgok mindig jobbak, mint a mesterségesen előállított, tehát ilyen ízfokozók, meg ilyenek. Tehát ebben nincs ízfokozó, ez természetes anyag. Ezer éve bevált, vagy több ezer éve, nem tudjuk. Úgyhogy valószínű, hogy ezek a ez az egyik legegészségesebb savanyúság.
Nagyon köszönjük, János, tehát resztelt vaddisznómáj zalai dödöllével és vagy savanyú káposztával, vagy kovászos uborkával javasoljuk elsősorban, de ha nem, akkor nálad keressenek másfélét. Köszönjük, hogy itt voltál, és várunk vissza legközelebb is.
Jó. Hát nyugodtan megkereshetnek ez ügyben, mert 60-70 fajta savanyúságot árulok, úgyhogy lesz, így van, bárki talál megfelelőt magának.
Bolsz Jánost hallottak, maradjanak velünk továbbra is itt a Halas Rádió hullámhosszán. Köszönjük, hogy velünk tartottak.